A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Mai vendégünk Deák András György, energetikai szakértő, a Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének tudományos főmunkatársa. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Ami egy korábbi beszélgetés folytatása lenne a mai, mert ugye amikor ez a válság kitört, pontosabban amikor az irániak azt mondták, hogy akkor a Hormuzi szorost lezárják, akkor ugye beszéltünk arról, hogy ennek milyen hatása van a világgazdaságra, de hát ennek már több hete. És hát nagyon úgy tűnik, hogy Amerika megragadt egy olyan konfliktusban, amiből arcvesztés nélkül nem tud kifarolni, és ezért ez a válság biztosan el fog húzódni, de már akkor is az első beszélgetésben ön jelezte, hogy ha ebben a pillanatban leáll a háború, és kinyitják a szorost, attól a perctől kezdve is azzal kell számolni, hogy több hónapos válság keletkezik, hiszen nagyon sok helyen fölölték a tartalékokat, nagyon sok helyen leállt a gyártás, kormányok milliárdokat szavaznak meg arra, hogy megsegítsék a fogyasztókat és a gyártókat, tehát mint egy ilyen ársapka dolog készülődne máshol is. És most, hogy elhúzódik ez a dolog, hát lehet, hogy több éves visszaesés lesz a világgazdaságban. Ő mivel számol?
Hát a világgazdaságra nem tudok jóslatokat adni, mert nagyon bizonytalan a helyzet. Az olajellátás és általában az energetikai termékekkel való ellátás ügyében vannak kalkulációk. Az egyik, ami talán még jó hírnek is vehető, hogy végül is most úgy tűnik, hogy egy ilyen körülbelül a olajban, legalábbis a világpiacnak 10%-a az, ami hiányzik a piacról. Hát eredetileg nagyobbra vártuk, tehát hogy ugye voltak ezek a bűvös számok, hogy akkor 20 millió barel per nap termelés esik ki a Hormuzon keresztül, valóban ennyi ment át a háború előtt, egy csomó kapacitás sikerült átirányítani, és ezek többé-kevésbé működnek, illetve valamennyivel tudtuk növelni a termelést olyan területeken, amelyek nem a térségben vannak. Tehát egy ilyen 10%-os hiányunk van mondjuk a várt 13-15 helyet, ez egy jó hír. A számítások azért, vagyis az ilyen becslések azt mondják, hogy ha most véget érne ez a dolog, akkor körülbelül a negyedik negyed év lenne az, amikor a térség el tudná érni az korábbi export kapacitásának, olajról beszélek, nagyjából a 90-95%-át. Tehát, hogy valóban ilyen fél évre lenne szükség, hogy akkor a logisztika helyreálljon, beinduljanak a termelőkapacitások, amit szétlőttek, nem sok minden, miből hogy, mert mondjuk gázból egészen sok mindent szétlőttek, de olajból újra tudjunk indulni. De hát nyilván ebből az egészből az bontakozik ki, hogy ez az év oda van ellátásilag, még akkor is, hogyha most ez véget ér, tehát itt most a tartalékokat égetjük, és akkor majd valamikor 27-ben tudnánk elkezdeni azzal foglalkozni, hogy elkezdjünk normálisan működni, és a tartalékokat visszatölteni. Tehát nem tartunk itt, mert nincs lezárva ez a konfliktus. A tekintetben léptünk egy nagyot előre szerintem, hogy most már tényleg, mintha csak Hormuzról szólna. Tehát az amerikaiak ugye leállították a katonai akciókat, nem bombázzák jelen pillanatban legalábbis Iránt, nincs szó rezsimváltásról, nincs szó nukleáris kapacitások megsemmisítéséről. Tehát igazából most már ez a konfliktus arról szól, hogy mi lesz Hormuzzal és mi lesz az olajellátással.
Itt bocsánat, lehet változás, még ugye ez a beszélgetés nem pénteken készül, pedig adásba pénteken megy, hanem arról szól, hogy mi várható az elkövetkező napokban, és hát Trump kiszámíthatatlansága, az persze mindig egy ilyen nagyon fontos tényező.
Ez így van, de hogyha az lenne a cél, hogy továbbra is megbuktassák az iráni rezsimet, vagy mondjuk nukleáris kapacitásokat levegyenek a színről, akkor nem álltak volna le a bombázások. Tehát, hogyha még most el is kezdik újra bombázni Iránt, akkor is azt azért fogják valószínűleg tenni, hogy a Hormuzi szorosban valami engedményt érjenek el. Tehát ez mindenképpen azt lehet mondani, bizonyos értelem, hogy egy iráni siker. Most nem lehet ezt
más. Hát ezt lehet durvábban is mondani, hogy Trump dollár 100 milliárdokat égetett el, ugye az egész amerikai hadsereg szinte ott van, és gyakorlatilag nem ért el semmit.
Igen, és hát ugye energetikai szempontból az az aggasztó, hogy azért az nagyon valószínűtlen, hogy ennek a nemzetközi víziútnak, a Hormuzi szorosnak a teljes semlegessége visszaáll. Ugye ezt Irán sérti meg, és úgy tűnik, hogy az irániaknak nem nagyon érdekük, és ezt meg lehet érteni, az, hogy teljes egészében visszavonuljanak és visszaadják ezt a semlegességet. Korábban is ugye arra készültek, hogy egy konfliktus idején majd valamiképpen lezárják a szorost, és ez nem működött. Tehát magában a fenyegetés az nem működött. Valószínűleg az lesz a megoldás, hogy az irániak valamilyen szintű kontrollt fognak gyakorolni a szorosban lévő forgalom fölött, akár különben adót is kivethetnek, van egy ilyen, bedobtak egy ilyen számot, hogy akkor egy dolláros díjat fognak barelenként vetni, ami mondjuk most 100 dolláros olajárral számolunk, akkor ez 1%, tehát nem halunk bele. Tehát mégis azért ez egy nagy jelzés, és ezzel valamiképpen kordában fogják tartani a jövőben a régiós államokat és Amerikát. Ezt Amerika nem hajlandó elfogadni, ez érthető ebből a szempontból. Tehát gyakorlatilag erről megy a vita, hogy most akkor a Hormuzi szoroson milyen rezsim fog működni a jövőben, és ebben az irányok nem fognak teljes mértékben kihátrálni.
Na de a Hormuzi szoros két oldalán nem ugyanaz az állam fekszik.
Igen, de ez igaz, tehát hogy valóban ugye a hagyományos vízi út az nem az iráni oldalon van, hanem a most földrajzból meg fogok bukni, de talán az ománi, vagy az Egyesült Arab Emirát?
Omán szóval van, de egyébként szerintem Szaúd-Arábia is valamilyen.
Szaúd-Arábiának nincs ott tengerpartja szerintem. Na mindegy, tehát ne leplezzük le földrajzi járatlanságunkat. Igen, de ugye ezt az irányok belőtték ezt a víziutat. Sőt, hát ugye az irányok azt mondják, hogy ők megkövetelik azt, hogy az iráni vizeken keresztül léphessen csak be hajó. Tehát, hogyha azt akarja, hogy ne lőjék meg, egy olyan rezsimet állítottak föl, az akkor az iráni oldalon kell belépnie a Hormuzi szorosba, és ott kell végigmennie. Ez egy iráni cél vagy követelés, aminek hát ugye nem szívesen tesznek eleget a térség hajói, kapitányai, kényszerből tesznek eleget. Tehát, hogy jelen pillanatban most úgy tűnik, hogy egy ilyen tengerjogi vitánk kezd kialakulni, amit fegyveresen alkalmazunk, és ez bármeddig elhúzódhat. Az irányok néha megnyitják a szoros, néha nem. Tehát például a múlt héten nézegettem a statisztikákat, a konfliktus kirobbanása óta a legnagyobb áthaladó forgalom volt múlt héten, mert akkor az irányok pár napra megnyitották, aztán ismét lezárták. Illetve hát ugye az lesz a kérdés, hogy az irányok pontosan milyen külpolitikai törekvések mentén akarják ki nyitogatni a Hormuzi szorost, ismert, hogy ugye a libanoni harcok beszüntetését követelték meg a Hormuzi szoros megnyitása mentén, ami hát egy ilyen nagyon sokszorosan összetett művelet, mert akkor ezt ez ugye az arabokat érinti leginkább, de ezt Amerikának szegezték ezt a kívánságot, akinek hatnia kéne Izraelre, hogy Libanonban szüntesse be a harcokat. Ez egy elég egészen bonyolult helyzet alakult ki. Tehát, hogy amivel most ezt meg lehetne oldani, ezt a helyzetet, az valamiféle a Hormuzi szorosra vonatkozó megállapodás, amiben joggal lehet reménykedni, ez nagyon fontos. Azt hiszem az, hogy a tőzsde meg ugye az összes szereplő úgy látja, hogy ez egy megoldható kérdés pár héten belül. Ez tartja azért az olajárakat valamilyen szinten kordában. De erre egyáltalán nincs garancia. És hogyha ez a helyzet hosszabb távon fönnáll, akkor ebből lehetnek még ellátási problémák a jövőben.
Ellátási problémákból lehet egy ilyen nagyon komoly GDP növekedés visszaesés is?
Igen, tehát nyilván attól függ, hogy kinél, mely országoknál jelentkezik ez, illetve hogy milyen ütemben. De hogy mondjak például példákat, hogy az elmúlt napokban nagyon népszerű lett ez az európai kerozinhiány. Ugye a kerozin az egy, hogy is mondjam, a normál olajfeldolgozásnak az egyik terméke, csak ugye az a probléma, hogy az öbölben egy kicsit többet állítottak elő belőle, mint amennyit máshol, és ezért kerozin exportőr volt, legfőképpen Kuwait. Na most, hogyha nincsen elég kerozin, már pedig most a Nemzetközi Energiaügynökség említette ezt a 6-7-es átlagos ellátottságot, tehát Európának kb. 6-7-nyi kerozin tartaléka van a mostani termelési szint mellett, folyamatosan termeljük, és különben még égetjük a tartalékainkat is, akkor járatritkításokra lesz szükség, tehát mondjuk a légiforgalom a legnagyobb nyári szezonban meg fogja sínleni. Nem a...
Ezt már júniusra megjósolták egyébként.
Hát ez körülbelül ez, tehát hogy ez is olyan lesz, hogy ugye nem, ez egy ilyen dominó, tehát hogy nem egyenletes az ellátottság, vannak helyek, ahol még egészen sok kerozin van, ahol már nagyon nincsen, és hogyha valahol elfogy, akkor azok a gépek, azok nem otthon fognak tankolni, hanem egy más destináción, akkor ott is hirtelen már dől a következő dominó, ott megugrik a fogyasztás. Tehát, hogy lokálisan, bizonyos lokációkon rosszabb lesz a helyzet, bizonyos lokációkon kicsit jobb, egészen addig, amíg nem lesz mindenhol rossz. Tehát ebben koordinációra lenne szükség, egyeztetésekre, valamiféle harmonizációra, bölcsességre, hát legfőképp pedig mondjuk a hormuzi kérdés megoldására, de ebben például lehet egy légi közlekedést érintheti. Ugyanez van dízelből, csak kicsit nagyobb, hogy is mondjam, mozgástérrel. A dízelből is hiány van, csak itt mondjuk nagyobb a stratégiai tartalék, meg az ellátottság, de itt is lehetnek problémák. Előbb-utóbb ezek bekövetkeznek. Továbbra is, amit elmondtam pár héttel ezelőtt, az igaz. Tehát 8000 méter felett vagyunk, fogy a levegő, akármit csinálunk, előbb-utóbb el fog fogyni a tartalék, hogyha nem hetek múlva, akkor hónapok múlva, és akkor bizony egy magasabb árszint mellett ki kell, hogy hújjanak azok a fogyasztók, akik nem tudják megfizetni már a olajtermékeket.
Hát például a drasztikus visszaesés jöhet mondjuk a benzinkutak magas árai miatt a autóforgalomban, a szállításban. Hát rengeteg mindent érint ez.
Igen, hát ez egy nagy kérdés, hogy akkor ezt hogy kezeljük. Tehát az egyik lehetőség az, hogy azt mondjuk, hogy hát akkor ennyibe kerül, ki tudja megfizetni. Adminisztratívan bele lehet nyúlni, kicsi a mozgástér, azt kell, hogy mondjam, de hát olyan dolgokat lehet csinálni, hogy páros-páratlan rendszám, ugye ez a smugri adók idején volt szokás, és akkor az emberek kénytelenek összeülni egy autóba, akinek milyen van, akik egy helyre mennek. Ez különben egy egészen jelentős megtakarítási potenciála bír. És az lehet még abban reménykedni, hogy különben a szegény és az olajat alacsony hatékonysággal felhasználó országok fognak először lemondani erről. Teszem azt Afrika, Ázsia, és akkor több marad a fejletteknek, akik többet meg tudnak fizetni. Ez nem egy igazságos és egyenlő elosztása az erőforrásoknak, de hát ez jellemző a világra.
Egyébként mit lehet tanulni az olajválságokból? Ugye több is volt, onnan volt a 73-as, a 79-es, volt egy olajválság 90-ben, 2000-es években most, és hát az ember megnézi a 73-as árdrágulást, egészen elképesztő, 400%-kal ment föl az olajára. Most azért itt nem tartunk ennyire rossz helyzetnél, de hát azért így is elég nagy baj volt. Hogy oldották meg ezt 73-ban? Mit csináltak?
73-ban a keresleti oldalon volt egy más helyzet, de hát amit 73-ban tudni kell, hogy ott klasszikus kínálati szűkítés csak pár hétig, pár hónapig volt. Tehát ugye az történt, hogy az arab-izraeli háborúban az amerikaiak megsegítették az izraelieket, és ennek apropóján, mert régen készültek az arab államok, az apak karakteri, azt mondták, hogy jó, akkor nem adunk, minden héten 10%-kal csökkentjük majd a világpiacra eladott termelésünket, egészen addig, amíg Amerika ki nem száll ebből a konfliktusból. És különben a palesztinoknak meg nem adják azt, amit meg kell adni. És ez mondjuk október végén történt, talán november elején, ez tartott januárig. és aztán visszaállították az arabok a korábbi termelési szintjeiket, csak addigra kitölt a világban egy pánik, mert ugye nem volt olaj valóban, tehát akkor nagyon magas volt az perzsőből részesedés a világpiac, és mindenki elkezdte fölvásárolni. Nem voltak stratégiai tartalékok a világban, nagyon sok mindenre használtuk az olajat, nem csak a közlekedésben, hanem a erőművi termelésben villamos energiát állítottunk elő, rengetegen fűtöttek olajjal, és mindenki elkezdett fölvásárolni otthon a garázsba, az államok a tárolókba, a vállalatok olajat, abban a hitben, hogy föl fog menni az ára. És föl is ment az ára, mert sokkal nem volt a kereslet, és egy ilyen pánikreakció alakult ki, ami évekig tartott különben, tehát ez a felhalmozási ciklus évekig tartott, és folyamatosan ment föl az olajár. Tehát beigazolódtak, azok jártak jól, akik kezdetben jó sokat felhalmoztak. És ennek a vége különben a 78-ban volt nagyjából, amikor az amerikai kormányzat kézbe vette ezt az ügyet, és tulajdonképpen beszélt a világ kormányai, hogy hagyjuk már abba ezt a felhalmozási technikát. Pont akkor sikerült ezt elérni, amikor kitört az irak-iráni háború, sőt a második olajválság. De a hosszú távú alkalmazkodásban, ami meghatározó volt, hogy főleg a villamosenergia generációban ki tudtuk váltani az olajat. Tehát nagyon nagy mértékben, pár évbe beletelt, de nagyon nagy mértékben tudtuk csökkenteni az olajfüggést. Ez különböző történetek voltak. Hát, hogy Európában maradjunk, hogy Franciaországban ekkor indul a nagy nukleáris program, hogy akkor nukleáris erőművekkel lássák el az országot, és 80% fölé viszik többen másfél évtized alatt a nukleáris energia szerepét a villamos energia termelésben. De ugye a németeknél maradjak, ekkor kötik meg, tehát nem ekkor kötik, mert már korábban megkötötték, de ekkor gyorsul föl a szovjet gázimport. Tehát akkor elkezdtek szovjet földgázt behozni, mert azzal is ki lehetett váltani. Vagy hogy más nem mondjak, ugye Norvégiában és Nagy-Britanniában ekkor fut föl az északi-tengeri olajtermelése, mert olyan magasak az olajárak, hogy megérte az akkori technológia mellett, sőt, a technológiát még fejleszteni kellett ehhez a termelést bevezetni. Tehát egy csomó olyan piaci alkalmazkodás volt, ami ezt segítette. Most az a problémánk, és ezt tudjuk, hogy tehát nem az van, mint 73-ban, mert például vannak stratégiai tartalékaink, ez is 73-as újítás, hogy ilyen legyen, korábban nem volt, ami egy nagyon komoly tanulsága a 73-nak, 79-nek, tehát tudunk reagálni, rövid távú konfliktusokra tudunk reagálni, de a keresleti piacon szinte csak közúti és légi közlekedésben használjuk az olajat. Ez egy nagyon rugalmatlan piac. Tehát itt nincs helyettesítőnk, legalábbis egyelőre. Tehát majd valamikor az elektromos autó, igen. Meg Kínában ez már egy realitás, de összességében nem, rövid távon nem elérhető. Tehát, hogy nagyon rugalmatlan a piac, nem várhatunk azért, mert fölmegy az ár, egy nagy keresletcsökkenés, nagyon föl kell menni az árnak ahhoz, hogy keresletcsökkenés legyen. Ez az egyik problémánk. A másik problémánk pedig, hogy Hormuz a létező legrosszabb olajellátási válság, amit el tudtunk képzelni. Ettől függetlenül 80 évig nem történt meg, de most megtörtént. Tudtuk, hogy ez a legrosszabb, ami történhet az olajpiacon, és nincs rá rövid távú megoldás. Tehát ez, mondom, igazából bizonyos szempontból sokat tanultunk a korábbi olajválságokból, mert van stratégiai tartalék, olyan országoknak is van stratégiai tartalékuk, akik Kína, vagy akár India, akik korábban nem annyira jártak ezzel rosszul, de a létező legrosszabb dolog történt, és úgy tűnik, hogy nincs rá rövid távú megoldás, miközben a keresletünk rendkívül rugalmatlan. Szerintem ez adja igazából a mostani válság problematikáját.
Még mindig nem nagyon értem, hogyha a 70-es években, és mondjuk a 79-es válság után is, ami szintén Irán miatt volt, ahogy veszik, nagyon nagy idomulások voltak a helyzethez, és föltalálták azt, hogy hogyan lehet kiváltani az olajat sok tekintetben, akkor most miért nem látni ennek a jeleit? Tehát az országok azt várják, hogy hát azért mégiscsak hamar véget ér, és akkor nem kell belevágni új alternatívákba?
Hát azért, mert még csak egy hónapja tart. Tehát én úgy gondolnám, hogy ha ez egy tartós helyzet marad, ami egy magasabb egyensúlyi árat hoz, 200 dolláros olajár lesz, mondjuk egy év múlva, ha Hormuz lezárva. Hát
tulajdonképpen 100%-kal ugrott
meg. Igen. Akkor ugye mi fog bekövetkezni? Az egyik dolog az lesz, hogy valószínűleg olyan mezőket is meggondolnak, hogyha úgy gondolják, hogy ez tartósan így marad, olyan mezőket is meg fognak dolgozni, amelyeket eddig nem, mert nem érte volna meg. Tehát valószínűleg az olajtermelés a nem öböl térségben nőni fog, ez egyik lehetőség, sőt, az is lehet, hogy az öbölben mindenféle alternatív tranzitútvonalakat építenek ki pár év alatt. De hát a másik lehetőség akkor, hogy a villanyautózás ez egy versenyképes dologgá válik. Ugye erre már látjuk, tehát Kínában a realitás az az, hogy ott a közlekedés villamosítása olyan mértékben előre haladt, hogy ott már majdnem azt lehet mondani, hogy például a személygépjárműben a villanyautó a norma. Tehát most nem akarok rossz számokat mondani, de mondjuk tavaly volt, hogy a minden második új személygépjármű villanyautó volt, és ez folyamatosan nőtt, nagyon dinamikusan, és ami még mellbevágóbb volt, hogy a nehézgépjármű forgalmat is elkezdték villamosítani Kínában, amire azt mondta a szakma, hogy oké, hogy ezek a kisi, pici, kis városi autók, ezek majd villamosítva lesznek, de hát azokat az ilyen 20-30-40 tonnás járműveket nem lehet, de lehet, és ott is már egy ilyen 15-20% környékén jár a villamosítási ráta, még szubvencionálni kell, egy csomó mindent nem lehet még velük megcsinálni, tehát nyilvánvalóan nehéz dolgokat nem biztos, hogy lehet szállítani, a hosszú távú szállítás az még nem megoldott, de városon belül betonkeverő, az simán elműködik elektromos töltéssel. És azt nyilván a kínaiak sok ok miatt tehetik, de meg tudták csinálni olyannyira, hogy Kínában már évek óta, utóbbi pár évben csökken az olajfogyasztás. Úgy, hogy különben robbanásszerűen nő a gépjármű állományuk, hiszen ők a motorizációnak egy későbbi szakaszában vannak, valahol ott vannak motorizációban, mondjuk Magyarország volt a 90-es évek elején. Tehát talán emlékszünk, hogy még a szocializmusban azt hiszem 3 évet kellett várni egy Ladára, és akkor jött 89-90 a rendszerváltás, akkor rengeteg új autót lehetett venni, azonnal nem új autót adott esetben használtat, de iszonyúan megnőtt a gépjármű forgalom szerte Magyarországon, nagyon megnőtt a penetráció, valahol ott lehet Kína most, csak ezt villanyautókkal csinálja, már nem benzines járművekkel. Na most ez olyan minta, ami mondjuk követhető, nyilván nehezebb, de teszem azt, egy India, vagy egy ilyen fejlődő állam simán utánuk tudja csinálni. Fejlett országok csak mérsékeltebben lépnének ugye ebbe az irányba el, mert ott még mindig megvan az az igény, hogy én el tudjak menni egy tankkal Münchenig. Ezt nem tudja a villanyautózás. De
van egy jó példa azért, Norvégia.
Norvégia.
Hát ott is már a villamos autóknak a száma az, hogy meghaladja már a benzines.
Igen, tehát ott is ugye egy ilyen 90%-os penetráció van. Ott is azért az a probléma, hogy rengeteg az új autó eladásokban, hogy vagy hibrid, vagy villamos, ott is ugye az a probléma, hogy nagyon sok a második autónak vették. Tehát, hogyha mondjuk át akar menni mondjuk 500 kilométerrel arrébb, akkor ezt nem biztos, hogy villanyautóval vág neki.
Tehát ez gyakorlatilag ilyen városi bevásárló autó.
Igen.
Gyerekszállító autó.
Arra teljesen jó a villanyautó. Nem feltétlenül éri meg anyagilag, még mindig nem. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem hozza vissza az árát. De arra teljesen jó, hogy ez a mondjuk a Balatonig lemenjek és vissza, ezt ma már egy nagyobb villanyautó tudja. Városon belül meg minden további nélkül. Hát hogy mondjuk ilyen az országok közötti nemzetközi közlekedést megoldjuk villanyautóval, az nem csak a villanyautó problémája, hogy nem tud addig elmenni, hanem ehhez azért hálózatot, feltöltőállomásokat kell képíteni. Itt vannak olyan technológiai kérdőjelek, amikre ma még nincs válasz. Tehát, hogyha mondjuk valaki elképzel egy strádát naplemente után, mondjuk Balatonról jön fel az M7-esen, hogy ott hogy fogja tudni megtankolni az ő villanyautóját, és ahhoz milyen hálózatigény kell. Tehát, hogy elképzelünk egy 100 kWh-s jó nagy villanyautót, ami majd a jövő autója lehetne, hogyha azt 5 perc alatt meg akarod tölteni, és ebből mondjuk van 10 vagy 20 egymás mellett, az bődületes hálózat kell az országon, és mondjuk naplemente után nem is gondolnám, hogy olyan egyszerű lenne ezt megújulókból előállítani. Tehát itt nagyon sok dolog még nincs eldöntve, de Kínában ez mind nem számít. Tehát ott egyszerűen arról volt szó, hogy egy csomó embernek nem volt autója, és ezeknek egy villanyautót tudtak adni, egy benzines helyett, és ennek is örülnek, mert akkor el tudnak mozogni vele a városon belül, meg a környékén. Tehát igazából a villanyautó, ezért mondom, hogy a fejlődő világban egy nagy perspektíva, hogy úgy tudunk adni ezeknek az embereknek mobilitást, hogy közben nem robban föl a benzinpiac, meg az olajpiac. Mert azért azt mindenki látta, hogyha ezek a milliárdoknak most benzines autót adnánk, vennénk, akkor ezt nem fogjuk tudni egész egyszerűen sem környezetileg megtenni, sem különben az olajtermelés szintjén követni. A villanyautó egyik nagy hozzájárulása ez a történethez az, hogy ezek az emberek is megkaphatják a jövőben majd az első autóját, anélkül különben, hogy 200-300 dolláros benzinárak legyenek.
Említette, hogy a korábbi olajválságok idomulási kampányaiban az is szerepelt, hogy megnyitottak olyanat a magas olajár miatt, megérte, megnyitottak olyan helyeket, ahol korábban nem akartak befektetni. Hát a Északi-tengert említette, de hát gondolom, hogy az akkori Szovjetunióban is bőven nyitottak akkor újra mindenféle olajkutakat, hogy építettek. Ezt az akkori propaganda azt sugallta, hogy az áremelkedés nem gyűrűzik be, hogy egy akkori szóhasználatot idéznek. Tehát, hogy a szovjetek nem adják drágában piaci áron az olajat, hanem, mert akkor fölborulnak a szocialista országok gazdaságai, hanem alacsonyabb áron adja ezt, azt sokáig aztán nem tudták tartani. Na most az ember akkor arra gondol, hogy hát akkor miért nem termel többet? Mondjuk Szaúd-Arábia, vagy mit tudom én, egy olyan országok, ahol egyáltalán olajtermelés értékelhető mennyiségben folyik, vagy fölvetődik egy olyan kérdés is, hogy nem fordul-e meg az egész szankciós politika Oroszországgal szemben, ha ez a válság tartós lesz, mert hát akkor az olaj is kelleni fog.
Hát én úgy látom, hogy megfordulóban van, mert most persze mindig ilyen európa-centrikus képünk van, hogy akkor mit csinálnak az európaiak, meg az amerikaiak, de az oroszok gond nélkül el tudják adni az olajukat Kínának, Indiának és a többi szereplőnek. Tehát, hogy amióta ez a krízis, ez a hormuzi krízis van, ez az első dolog, amihez hozzányúltak, hogy volt 10 millió hordónyi olajuk az oroszoknak különböző tankereken, India környékén, Kína környékén, Ázsiában. Ezt úgy megvették, mint a sic. Ez önmagában durván egy ilyen 10 milliárd dolláros bevétel. Ez azért alakult így ki, mert a korábbi évek szankciópolitikája sikeres volt. Tehát azt lehet mondani, hogy volt egy ilyen túlkínálat a piacon, nem nagy, de egy valamekkora túlkínálat a piacon, és az amerikaiak hoztak intézkedéseket az orosz olaj ellen, ami, hogyha van egy túlkínálat a piacon, akkor az emberek, a szereplők, a fogyasztók ugye először arról mondanak le, arról az olajról, ami zűrös. És ezért az India tudta csökkenteni az orosz olajbevásárlását, nem mellékesen az öbölből pótolta ezt a mennyiséget, mert féltek orosz olajat venni, féltek, hogy az amerikai szankciók sújtják őket. Na most, hogyha nincs termelés, akkor ugye ráveti magát az ember. Én ezért úgy gondolom, hogy igen, függetlenül attól, hogy mit tesz Európa, mit tesz Amerika, hogyha egy hiányhelyzet van, és a kényszerek ott vannak, akkor nincs a szankciópolitikának helye. Nem tudhatni. Tehát, hogy akkor vagy fizikailag elvágjuk még az orosz olajat is, és csinálunk egy még nagyobb pánikot. Ugye fölmerültek, voltak ilyen gondolatok, hogy akkor le kéne zárni a dán szorost, és nem kiengedni az orosz hajókat. Most nem tudom, hogy ezt megmerné ellépni bárki. Tehát ez valószínűleg ennek vége. De egy általában éppen ezért én úgy gondolom, hogy amíg ez a helyzet fönnáll, Oroszországet tekintetben talán még nem is tétlen szemlélő, hisz az irániakkal van egy kapcsolata, addig az oroszok köszönjük szépen ezen rengeteget nyernek. És ezzel nagyon lehet csinálni. Történetileg valóban igaza van, tehát az oroszok, illetve a Szovjetunió akkoriban nagyot nyert az olajárvásságokon, különben ez nem volt egy szándékolt dolog, tehát a nagy stratégiai döntést, hogy elmennek Nyugat-Szibériába, és ott akkoriban technológiailag tényleg ez a lehetőségeknek a határa volt. Tehát nagyon nehéz terepen olyan dolgokat kellett megvalósítani, amik soha korábban. Ezt 65-ben hozták, ezt a döntést. Hogy akkor Nyugat-Szibériát a rengeteg olaj volt, ki fogják aknázni, és aztán a gázt is. És körülbelül ez a 70-es évek eleje, amikor innen megindul a termelés nagy mennyiségben. Tehát azt kell mondjam, hogy jó volt az időzítés, mert pont akkor indultak be innen nagy mennyiségben az exportkapacitások, amikor az olajárválság is bekövetkezett, és aztán ezt tudták túlhúzni. És aztán 85, ugye, tehát a 73-tól 85-ig tartott ez a magas olajárciklus, 85-ben omlik össze az olajár, egész egyszerűen azért, mert a kereslet is adaptálódik, és ugye más termelők is belépnek, és akkor ez a korábban ilyen 30-40 dolláros olajár bezuhant 15, aztán 10, sőt aztán 10 dollár alá, és ez egészen eltart a 2000-es évek elejéig. Tehát azt lehet mondani, hogy az olajárciklusok azok ilyen évtizedes ciklusok tudnak lenni, hogyha kellően kihúzzák őket. Akkor pedig ugye, tudjuk, hogy a Szovjetunió összeomlásában ennek volt szerepe, ez pont a Perestroika kezdete, 85, és hát nagyon nehéz gazdasági, egy nagyon nehéz gazdasági helyzetben még egy malomkövet dobott Gorbacsov fejére, hogy akkor még itt van ez is, ússzál. Végülis hozzájárult nagy mértékben az orosz, a Szovjetunió összeomlásához.
És Szaúd-Arábia? Na most elkezdene, mint az őrült termelj, akkor nem tudná ezt a kb. 20%-os kiesést
Nem tudja kijuttatni. Tehát Szaúd-Arábiában vannak a tartalékkapacitások, a tartalékkapacitás legjava. Tehát ugye az OPEC az úgy működik, ez egy ugye, mennyiségi, tehát egy kartel. A kartel a szónak a jó értelmében. Tehát jó értelmében is. Tehát nem csak az van, hogy a fogyasztóktól elvesz egy pénzt, mert mesterségesen magasan tartja az olajárakat, hanem megóvja a piacot mind attól, hogy nagyon magasra menjen az olajár, mert ha magasra megy az olajár, akkor az OPEC tudja növelni a termelését, és ennek a legjobb a Szaúd-Arábiában van, kikapcsolt termelés, ami bekapcsolható, és megóvja attól is, hogy túl alacsonyra menjen a termelés, mert az hosszú távon ugye alul finanszírozottságot okoz az iparágban, és az hiányt fog pár év múlva létrehozni. De hát Szaúd-Arábiában ott vannak a kapacitások, tudná növelni a termelését, nem tudja kihozni. Tehát ami jelen pillanatban van, az ugye egy hét, hát eredetileg egy 5 millió hordós termelésre épített tranzitkapacitás keresztbe a szaudi félszigeten, az arábiai félszigeten, ami nem Hormuzba vezet, hanem a Vörös-tengerre. Ezt föl tudták vinni 7 millió hordóig. Kérdés, hogy meddig fogják tudni ezt fönntartani. Ez is egy pozitív meglepetés volt, hogy ezt hosszú távon tudják tenni. De ugye 7 millió hordót ki tudnak vinni a Vörös-tengerre, a hajóra tudják tenni, és el tudják küldeni Ázsiába. De Szaúd-Arábi alapból egy ilyen 11 millió hordót szokott termelni, 10-11 millió hordó körül. Tehát ez már eleve hiányzik. Itt 3-4 milliót elbuktunk, és akkor még az Egyesült Arab Emirátusok és Kuvait és Irak déli része, onnan ugye nem tudjuk eljutatni az olajat a piacra, tehát egész egyszerűen a szállítási infrastruktúra hiányzik ehhez. Éppen ezért mondom, hogy ha ez hosszú távon így marad, és a Hormuz szoros elbizonytalanodik, akkor az egyik lehetséges válasz az arab termelők részéről, hogy még több alternatív útvonalat építenek ki. Akár különben az Indiai óceánhoz, Omán irányába, akár építhetnek a Vörös-tengerhez, vagy ne adj Isten a Földközi-tengerhez. Az egy kicsit nehezebb, mert ugye ott látjuk, hogy kik vannak, tehát Jordánián kéne átvezetni meg Egyiptomon. De az, mind az ománi, mind a Vörös-tengeri megoldás, az teljes értékű megoldás. Hát ez jó pár év, jó pár 10 milliárd dollár, de ezt meg fogják tenni, hogyha hosszú távon elbizonytalanodik Hormuz.
Hát a Vörös-tenger bizonytalan most, ugye, a hutik miatt. Nem tudni, hogy mennyi fegyverzetük van, de képesek támadni, úgy tűnik, az ott áthaladó hajókat. Tehát kvázi, hát ők természetesen Irán szövetségesei, vagy proxy hadai, ahogy tetszik. Egy dolog lehet jó, hogy Irán most nincs abban a helyzetben, hogy újabb és újabb fegyverekkel ellássa őket, de hát még egyszer mondom, nem tudjuk, hogy mennyi van nekik tartalékban.
Igen, ezt nem tudom, mert ez egy katonai kérdés. Nekem, ugye ez csak sejtés, de úgy gondolnám, hogy a hutikat könnyebb lefogni, mint Iránt. Tehát mégis csak egy proxyról van szó, valószínűleg kisebbek a kapacitásaik, katonailag lehet, hogy ezek vagy politikai, vagy katonai, ezek jobban semlegesíthetőek. Hogyha nem működik a Vörös-tenger, akkor egyrészt ugye adaptálni kell, tehát akkor Európa fele kell vinni ezt a mennyiséget, és akkor Ázsia majd megoldja máshonnan, vagy körbe kell hajózni Afrikát. Ez a másik lehetőség. Mindenképpen egy jobb helyzet, mint hogyha egyáltalán nincsen semmi.
De ez a helyzet, ha bekövetkezik, iszonyú mennyiségű ráfordítással, ahogy mondta, ez akkor is tartósan magasabb olajárathoz a szállítás miatt.
Ez így van. Tehát, hogy én úgy látom, hogy ez nem... Tehát mivel arra számítok, hogy a hormuzi szoros nem egy ilyen tiszta egyességgel fog végigérni, hanem egy ilyen húz meg, erezd meg játéknak a kezdetén vagyunk, félek tőle, nem tudom, hogyha ez így fönnmarad, akkor ez egy nagyon hosszú időre kivetíthetően egy magasabb olajárat jelent.
De akkor végre rákényszeríti az országokat, ugye, hogy alternatív forrásokat keressen.
Igen, tehát hogy akkor egy csomó lehetőség megnyílik, az arab termelők tudják diverzifikálni az exportjukat, valószínűleg lesznek más helyen beruházások olajtermelésben. Amerika ugye a világ legnagyobb olajtermelője, ne feledjük, és természetesen a fogyasztók pedig még inkább rá fognak feküdni arra, hogy más technológiákat használjanak a közutakon, legfőképpen villamosítsák azt.
Trump ugye azt ambicionálja, hogy Európa álljon le, hát le is áll természetesen, legalábbis jó részt az orosz energiáról, és vegyen amerikait. Akár LNG gázt, akár olajat. Ugye most beszéltük, hogy a MOL-nak adtak el állítólag iszonyú magas áron olajat. Ez azt jelenti, hogy Amerika ki fogja váltani persze drágán a orosz energia szállításokat Európában? Tehát egyszerűen dominálni fogja az európai piacot?
Hát ha nem is Amerika egy személyben, de Amerika vezetésével ez már gyakorlatilag megtörtént. Tehát, hogy az Európai Unió legtöbb országa már felfüggesztette mind a gáz, mind az olajimportot és az olajtermékimportot Oroszországból évekkel ezelőtt. Ugye a gázban bizonyos értelemben kényszerben voltunk, mert a Gazprom volt az, ami leállított egy csomó szerződést, és aztán ugye föl is robbantották az északi áramlatot, meg a lengyelek leállították a Jamal vezetéket, de szép lassan a gáz az eltűnt. Ott kényszerként kellett menni alternatív beszállítók felé, és ebből valóban egy a piac 40%-át ma az amerikai gázzal látjuk el földgázba. És olajból is hasonló százalékok alakultak ki ott. Annyi van, hogy a gáz annyiban volt sikeresebb, hogy ami földgázt Európa nem vesz meg, az a föld alatt marad. Mert dedikált infrastruktúra volt, ami Európába jött Oroszországból, tehát hogyha Európa nem veszi ezt meg, akkor nem tudták az oroszok hova vinni. Azokat a mezőket leállították. Olajból nem ez történt, olajból is ugye az Európai Unió azt mondta, hogy akkor nem veszünk orosz olajat, most Magyarország és Szlovákia két kivétel, de mindenki más formálisan legalábbis leállt, valami beszivárgás van, de nem érvadó. Ezért az oroszok elvitték Indiába, meg növelték Kínába, meg eladták ide-oda, és azok az országok pedig kevesebb közel-kelet és egyéb olajat vettek, az meg átjött ide. Ennyi történt. Tehát ott egy ilyen csiki-csuki, vagy cserebele zajlott le. Ezért is szokták azt mondani, hogy míg a gázban, ami valójában nem is egy szankciós intézkedés volt, hanem csak egy ilyen kapcsolat megszűnés, 100 milliárdokat vesztett hosszú távon Oroszország, ezért az olajban ez nem látható. Tehát az olajban vesztett valamennyit, mert hosszabb a logisztika, meg problémásabb, de ott azért nem tűnt akkorát. Na, tehát a lényeg, hogy igen, nagyon nagy mértékben alternatív beszállítókon múlik, és ez láthatóan működik. Igen, ennek vannak pénzügyi költségei. Tehát azok a földgázárak, amelyek korábban voltak az európai kontinensen 22 előtt, azokat elfelejthetjük. Ott volt ez a teljesen valószínűtlen ilyen 15 euró per megawattórás ár, még a háború előtt, ez most ugyan 40 körül van a Hormuz miatt, de hát itt a 22 után ez a csillagos égből, tehát 300-as tartományból szépen alaszolt vissza 40 fölé, és mindenki tisztában volt vele, hogy igazából ilyen olcsó már nem lesz a földgáz soha többet. Tehát ezt el lehet mondani, ez az ára annak, hogy megszűnt az oroszokkal való kereskedelem. Ez kétségtelenül nek költsége volt. Magyarország és Szlovákia vonatkozásában van még ugye ez a várakozás, meg Nyugat-Balkánon, hogy valamiképpen ezt a fajta kapcsolatot meg kell szüntetni. Ebben van egy szankciós határidő, ez a jövő év ősze, ha jól emlékszem.
Dupla szankció, ugye, mert az Európai Unió szankcionálja meg Amerika.
Igen,
is.
Tehát Amerika az olajat szankcionálja, a gázra még nem mondtak semmit. De az Európai Unió mondott a gázra és olajra is ugyanazt. Tehát elvileg másfél év laufunk van, ha csak valami más, valami nem történik.
Hát térjünk át Magyarországra. Az Orbán kormány semmit nem tett azért, hogy nagyon komolyan diverzifikálja a beszerzéseket. Tehát láthatólag ez egy, az, hogy orosz olajat veszünk, az egy politikai kapcsolat terméke volt, egy politikai áru volt, ami biztosította Magyarország, hát hogy mondjam, csak lojalitását a Kremlhez, vagy a függését, jobban mondva. De hát ez megszűnőbe látszik. Tehát itt valamit nagyon gyorsan kéne lépni ennek az új kormánynak. A kérdés, hogy mit tehet?
Igen, tehát ami az olajat illeti, tehát hogy az Orbán kormányt azért olyan kontextusban tegyem, ugye három szempontból érdemes ezt nézni szerintem. Az egyik egy morális szempont, hogy veszünk-e olajat az oroszoktól. Ebben nagyjából egyértelmű, hogy miközben mások nem vettek, a háborúra hivatkozva mi vettünk, tehát ez mondjuk az Orbán kormány értékítéletét azt hiszem, hogy nagyjából fedi. Ugye van egy, a túloldalon van egy, volt egy nagyon komoly árérve mellett, tehát hogy ugye akkoriban még az Urász pont a szankciók miatt sokkal olcsóbb volt az orosz olaj, mint a többi olajfajta. Ennek a mértéke változott, de ez volt messze a legnagyobb tétel. Hát volt, amikor elérte a GDP 0,5%-át, ez a különbözet, ami egy jelentős pénz, de ez 0,2-0,3%-a volt úgy középértéken, az amennyivel olcsóbb volt az orosz olaj importunk, mint hogyha máshonnan vettük volna. Ezt különben a kormány elvette, tehát ezt az adófizeték mégis megkapták valahol, mert elvonta a MOL-tól ezt a nyerességet. A kormány tehát pénzügyi értelemben teljes egészében megérte. Most csak szűken pénzügyi értelemben. És volt egy harmadik szempont, ahol voluntaristák voltunk, ez az energiabiztonság. Tehát ugye az orosz olaj egy olyan országból jött, ami már zárt el, meg a gáz is különben egy olyan országból jött, ami már zárt el csapokat, ami egy háborús konfliktusba keveredett, különben háborús területeken ment át a tranzit, és benne volt a szankciós kockázat, a háborús kockázat, a politikai kockázat, amit tudom én milyen kockázat. Tehát, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog volt, amit a magyar kormány folytatott, mondván az, hogy végülis annyira olcsó, meg minket nem zavar a háború, és nem félünk attól, hogy ez el lesz zárva. És akkor ugye erre válaszul jött ez a történet.
A barátsággal?
A barátsággal, ami azt hiszem, hogy egy ilyen bizonyos szempontból egy ilyen tökéletes vihar volt, mert ugye akkor történt, amikor leégett a százhalombottai finomítóban is ez az egység, amikor még választások is voltak, és ugye előjött az, hogy igazából semmit nem csináltunk, hogy nagyon keveset tettünk az elmúlt 4 évben azért, hogy az Adriát beüzemeljük. Ez a voluntarizmus nagyon sokáig működött, évekig, és pont a választások előtt volt az a helyzet, amikor ez visszaütött, és kialakult egy ilyen helyzet. Hát én azt látom, hogy ettől, hogy most persze ez a leírás igaz, de azért az Orbán kormány vége felé elkezdték ezt, nem vallották be sose, de elkezdték ezt átértékelni. Tehát ők is látták azt, hogy az amerikaiak elszántak ebben az ügyben, szankciókat fognak hozni, nem feltétlenül azért, mert az oroszokat nem szeretik, hanem egész egyszerűen azért, mert piacot akarnak maguknak teremteni, úgyhogy hát ennek valamiféle hibridjeként. Illetve a gázban is ugye az európai szankciós politika ki fogja kényszeríteni az alkalmazkodást. Tehát nem vertük nagy dobra, meg úgy adtuk elő, mint hogyha milyen jó fejek lennénk Trumppal, de kötöttünk egy csomó alternatív szerződést. Tehát például földgázból azért most, hogy kimegy az Orbán kormány, már van 1,5 milliárd köbméter, ők kötötték, nem mi, vagy tehát hogy nem az ország döntött úgy, hanem az Orbán kormány még eldöntötte, hogy ezeket megcsinálja. 1,5 milliárd köbméternyi gázimport szerződést kötöttek, ami azt jelenti, hogy ez ugye az importnak az egy negyede. Miközben retorikailag ment tovább ugyanaz a szöveg, hogy hát csak az orosz gáz, de közben azért elindult egy ilyen ellépkedés ettől. Hát volt valamiféle realitásérzéke szerintem az Orbán kormányzatnak, csak hát nagyon lassan, nagyon vontatottan történt ez. Nyilván, tehát most bejön egy új kormány, ezeket a dolgokat kell fölgyorsítani és megcsinálni. Megcsinálható, tehát szerintem meg is kell majd csinálnunk, nem tudunk most már tehát halogatni már nem tudunk időt húzni se nagyon. Abban lehet reménykedni, hogy ez nem lesz nehéz, nem fog, hogy ez gördülékenyen fog menni, hogy azért mégis két olyan ember kerül be a Tisza kormányban, akik azért az iparágból érkeznek, ugye az egyik Kapitány István, aki a Shell-nek az alelnöke volt. Tehát hogyha valaki, akkor ő látja azt, hogy megy az árazás, mi a realitás, hogy kell ezt csinálni, mert ült az asztal túloldalán, és hát Orbán Anita is azért adott el amerikai gázt a régióban. Tehát neki is van valami fogalma. Úgy gondolnám, hogy ezek a megfelelő emberek a megfelelő helyen, a megfelelő időben. Tehát ez le fog menni, hát Paks az marad egy nagy kérdés.
Hát Paks a másik kérdés. Ugye most hagyjuk a Orbán a magyarázkodását, hogy mi történt az elmúlt 16 évben, amit bán, mert ő erre azt mondta, hogy hát Paks 2-t föl kellett volna építeni, de nem tudom, hogy ez a magyarokon múlt-e. Nem lehetett látni az utóbbi időben, hogy az oroszok olyan nagyon igyekeznek ezzel a történettel. A kérdés az, és ezt azt hiszem, hogy Magyar Péter már fölvetette, hogy akkor el kell dönteni, hogy az oroszokkal vagy nélkülük. Legyen Paks 2 egyáltalán, vagy ne legyen. Ha legyen, akkor mi lesz helyette?
Hát, tehát ezt a projektet, ugye, ahogy van ki van találva, engedélyekkel, mindenekkel, gödörrel, paksi gödörrel együtt, ezt csak az oroszok tudják megcsinálni. Tehát olyan nincs, hogy akkor most valaki átveszi. Ez csak az oroszokkal menekül. Tehát, hogy ha itt azt kell eldönteni, akkor megépül, vagy nem épül meg, így ebben a felállásban. Nyilván a részletek vonatkozásában rengeteg kérdés van. Erre most nem tudok választ adni, nem is értek annyira hozzá, de úgy gondolom, hogy még talán az új kormány belépő miniszterei sem tudják ezt. Talán még a kilépők sem. Tehát alternatíva, tehát ilyen nagy nukleáris projektről Európában mostanában nem nagyon beszélnek, gyakorlatilag nincs is ilyen, tehát egy nagy egységet leépítenek. Ami ez nagy reményeket fűznek, ezek az a kis moduláris reaktorok.
Amik még nem léteznek.
Amik nem léteznek, illetve most kezdenek el létezni, de hát semmiféle üzemeltetési tapasztalat, engedélyezési logika vagy gyakorlat nincs még mögöttük, tehát hogy még nem is tudjuk, hogy lesz-e, nem lehetünk ebben biztosak. Ugye ebben az a logika, ezek még egy a most felépülő új paksi blokk, ugye egy gigawatt, tehát 1000 megawatt fölötti kapacitással rendelkezett volna, 1002. Egy ilyen pici kis moduláris reaktor, hát a 10 és a 150 megawatt közötti tartományban mozog. Ezek lehetnek akkorák, mint egy családi ház. Ugyanaz, tehát hogy ugyanúgy egy nukleáris reaktor, csak kicsiben. Azért olcsóbb, mert modulárisan telepíthető, tehát hogy legyártják szériában, nem egyedileg, és akkor ebből leraknak egymás mellé, teszem azt, 20-at egy telephelyen. És ezért lenne olcsóbb, gyorsabb és funkcionálisabb a képítése. Ez Nyugat-Európából, vagy, hát, bocsánat, az Egyesült Államokból, esetleg Japánból, esetleg ilyen helyekről jönne, tehát ennek ne, ma valószínűleg az oroszok is tudnának ilyesmit, de ez megvehető. Hát ez egy nagy kérdés, hogy ez lesz-e. Ez lenne az alternatíva nukleárisban, és hát ilyen előszerződések ugyan köthetőek rájuk, de igazából nem tudnék hozzájuk egy ilyen dátumot kötni, hogy akkor ekkor biztosan el fog ez indulni.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Deák András György, energetikai szakértő, a Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének tudományos főmunkatársa volt a vendégünk ebben az 50 percben, még egyszer köszönöm. A műsor Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.